Szép napot mindenkinek, már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Babik Edit, az Egy Életem című műsorvezetője, amely egy új műsor itt a Rádió Cafén, minden pénteken délután 2 és 3 között hallhatjátok, és átbeszéltük már azt, hogy a műsornak mi a célja, alapvetően azt gondolom, hogy arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az életedet színesítheted, megkeresheted azokat a dolgokat, amelyek új irányokat adnak, és ez sok-sok-sok területen igazából hogyan emeld az igényeidet és az életszínvonaladat. És véletlenül sem luxusról beszélünk.
Ez így van, és semmiképp sem didaktikus a műsor. Emberekkel beszélgetek, olyan emberekkel, akik vagy szakértői annak a bizonyos területnek, és így tudnak nekünk tanácsot adni. Például legutóbb egy wellbeing szakértő volt nálam, a legutóbb és egyben legelőször is egy wellbeing szakértő volt nálam a stúdióban. Illetve olyan emberekkel beszélgetek, találkozok majd, akik valamit kipróbáltak az életben, és akár nekünk is megfordult már a fejünkbe, de nem mertük megtenni azt a lépést, nem mertük meghúzni azt a lapot.
Szerinted ezen a ponton lehet a mai műsorról kis előzetest mondani?
Hát ezen a ponton lehet, mert ma pont olyan vendégeim lesznek, és ketten is beszélgető partnereim, akik a szakmámhoz is kötődnek, hiszen Hamvas Zoltánt és Dalnoki Bencét hívtam meg a mai műsorba. Ugye Bence a Bocuse d'Or világversenyen idén februárban bronzérmes lett, és ez egy óriási csoda, ez a legnagyobb eredménye a Bocuse eddigi magyar sikereinek. És hát Bence egy 28 éves srác, és valami elképesztő az ő gondolkodás a világról, a szakmáról, arról, hogy ők, és nem csak neki, hanem Zoltánnak is, hogy ők hogyan látják az utánpótlást. Tehát én azt gondolom, hogy évtizedes munkái vannak Zoltánnak, már ebbe Hamvas Zoltánnak, ő a Bocuse d'Or Akadémia elnöke, és ahogy ragad át erre az új generációra, pont amiről előbb beszéltünk a zene előtt, hogy mennyire fontos és mennyire jó az, hogy a fiatal generáció együtt dolgozzon a másikkal, és hogy mennyi mindent tanulhatunk egymástól. Szóval az ő fantasztikus sikerükről fogok ma velük beszélgetni, hogy Lyonban mi is történt ott, nagyon kíváncsi vagyok, hogy érezték magukat, és egyáltalán hogyan látják most a gasztronómia helyzetét, hogy kedvet csináljunk azoknak a fiataloknak, akik most például ott ülnek az iskolapadba, és azt mondják, hogy ennyi viszontagság után, amit most hozott ugye a világjárvány, a gazdasági válság, és hadd ne soroljam, hiszen mindenki látja, hogy milyen környezetben élünk, mégis azt mondják, hogy akkor fussunk neki, és csináljuk meg, érjük el azt, amit Bence elért, vagy akár szárnyaljunk túl rajta.
Te is említetted meg az előző részben, hogy az eléggé az individuális felemelkedés felé megyünk, vagy nem tudom, talán igen, ezt így fogalmazhatjuk meg. És látod, most, amiről beszéltél, az is az együttműködésről szól, és egy siker, amit az együttműködés hoz, hogy nem lehet, hogy ezt kellene már helyre tenni és hangoztatni, hogy egy óriás tévedésbe vagyunk ezzel a menjél, és törd az utat, és legyél te a legjobb. Tehát, hogy az együttműködés az hoz egy csomó, és nem véletlenül utaltam én is vissza arra, hogy amikor a médiában dolgoztál, stáb volt. Mi volt az első, amit mondtál, hogy szeretted? Tehát, igen, hogy ez kreatív, abban nem csak te vagy, nem csak a te ötleteid. Olyan érdekes ez, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ezt tolni kéne kifelé.
Igen, ugye nehéz tolni, ez leginkább példamutatással lehet, meg aztán itt vannak azok a kultúrák közti különbségek is, amik jelen vannak a világban, hogy vannak ugye ezek alacsony kontextusú kultúrák, meg vannak a magas kontextusú kultúrák, és például Magyarország azért most még ha hisszük, hanem még mindig a magas kontextusúba tartozik, mondjuk olyan hasonlít Japánhoz, Dél-Koreához, akik mondjuk egy ilyen beszélgetés során arra törekednek, hogy ez egy jó hangulatú beszélgetés legyen, hogy figyelem, hogy a másiknak milyen a meta kommunikációja, hogy fontos, mondjuk vannak formális dolgok is, amik fontosak, meg amikor mondjuk valami baki becsúszik, akkor azt mondja, hogy bocsánat, és mondjuk vannak azok az alacsony kontextusú kultúrák, mint mondjuk Amerika vagy a skandináv országok, akik meg azt mondják, hogy Hát engem csak az érdekel, hogy kiszedjem az információt belőled, meg hogy mondjuk teljesen lényegtelen, hogy te most hogy vagy fölöltözve, meg hogy mi a metakommunikációd, meg ha csönd van, akkor azt fejezik ki, hogy cikki, nem akarok rád figyelni. Szóval én azt gondolom, hogy egyrészt kultúra függő is, és hogy mi még azért még mindig, vagy legalábbis akarom, vagy merem hinni, hogy még
most
mindig
nyugtatsz, vagy biztatsz?
Nyugtatlak és biztatlak egyben is, és igyekszem mindenkit erre inspirálni, hogy szerintem azért megvan ez a szándék, és én nagyon hiszem, hogy valahol el fog ez múlni. Tehát tudod, mikor egy labdát lenyomsz a víz alá, hát és ott az a labda, és akkor majd az egyszer csak kirepül, és akkor mindenki azt mondja, hogy na, szeretném inkább ezt hinni, meg hogy így legyen, meg igyekszem ezért tenni. Úgyhogy, szóval ez kultúra függő is, és nyilván ez jött Amerikából, ami pont egy ilyen alacsony kontextusú kultúrába tartozik, és akkor ilyen elemek átragadnak, vagy átjönnek ide, de
hát elég kártékony, azért is mondtam, tehát ahogy te most a műsorodról beszéltél, ott a példa pont ez lesz.
Igen, ezen fogok dolgozni, igen.
Van még egy kis időnk, ami azt jelenti, hogy én még vissza tudok simán kanyarodni hozzád, és ami erre rá tud kapcsolni, hogy amikor megmérettetted magad a piacon, tehát hogy eltelt valamennyi idő, és még 20 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy jó, akkor én most váltok és kilépek a piacra. Akkor mi volt a tapasztalásod saját magaddal szembe? Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy ott, amiért téged, az benned milyen önmagadról alkotott képet csinált? Hogyan gondoltál magadra?
Ugye bekerültem egy olyan pénzpiaci intézményhez, pénzpiaci szereplőhöz, akik gyakorlatilag azért vettek föl, mert ott azon az assessment centeren azt mondták, hogy nagyon másmilyen vagyok, mint az összes többi volt. Tehát nagyon jót tett valószínűleg az a televíziós munka, meg az a gyakorlat, amit én ott a terepen magamra szedtem.
Hát nyilván ez akkor, egy más kiállás, kommunikációs készség,
és képesség
arra, hogy megnyitod
igen,
a másik.
Igen, hát, igen, okay. igen, úgyhogy meg is találták, és onnan aztán az oktatást, aztán fejlesztési szakértőként dolgoztam ott a cégnél, és érdekes, amit kérdezel, mert egy picit ott is előjött, mindig más látja meg bennem azt a lehetőséget. Tehát én úgy nem biztos, hogy mondjuk házon belül léptem volna, de akkor egyszer csak hív a főnököt, hogy figyeld, itt van ez, és akkor ezt így csináld meg. És akkor megcsinálod. És utána mindig csak azt érzed, hogy haladsz előre. Tehát nagyon jó volt, és nagyon, nagyon szép időszak van, nagyon sokat tanultam ott is, tényleg meg volt szakmai, erkölcsi, anyagi elismerés, de úgy valahogy ott is elkezdtem ficeregni, éreztem, hogy most már azért megjelent válfájdalom, tehát azért voltak olyan jelek, ami azt azért jelezte, hogy azért az a 16 órás munka nem biztos, hogy normális, azért voltak, annak ellenére, hogy flóba, tehát hogy csinálja az embert, észre se veszed, tényleg nem veszed észre, és még a testüzenetet se veszed észre, mert egyébként minden oké. És akkor egyszer csak azt éreztem, hogy föl kell állni. És nem biztos, hogy mindenkinek ekkor, meg így jön el, meg hogy így érzi magát, meg hogy ez a járható út, tehát biztos, hogy van, aki ezt itt tudja. Én valószínűleg nagyon nehezen viselem a monotonitást. És ezért is kaptam egyébként annál a cégnél mindig újabb és újabb kihívásokat, újabb feladatokat, mert ez erre nagyon jól ráérzett ott az akkori főnököm is, meg a HR vezető is, és nagyon látták, hogy merre kell akkor terelgetni, vagy hol van bennem potenciál.
Ezt akarom mondani, ez nagyon hasznos és nagyon ügyes, amikor egy cég életében vannak, akik látják, hogy ki mire való.
Igen. Igen,
és akkor abba az irányba teszik, már ott működik.
És ez működött. Szóval én nekem ezért szintén csak köszönettel tartozom a cég iránt, mert ugye ez tényleg működött, és nagyon jó volt, és csak kifacsartam magam. Tehát túl vittem. Lehet, hogy nem kellett volna enni, vagy nem úgy. Ez abszolút, vagy pedig eljött bennem az igény, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy még mi van.
Igen, és hogyha újra, és akkor utána újra tanulni kezdtél, és most ugye turisztika fő Igen. irány, azt gondolom, hogy ezzel meg már annyi tapasztalatot szereztél, hogy értem, hogy miért mondták, hogy ezt a műsort te tudnád megcsinálni. Hiszen egy csomó látásmódod van, egy csomó oldalról tudsz nagyítani, nem?
Igen, 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 és tényleg ennyire színesen gondolkodom a világról. Tehát, és ugye vannak a specialisták az életben,
megélted. Igen, tehát igen. Az is egy nagyon fontos különbség szerintem, hogy az jó, ha tud kérdezni az ember, persze, elsajátítható dolog. De az, hogyha úgy kérdez, abból a pozícióból kérdez, hogy egy csomó mindent így látott is, meg megélte, az megint más. Az egy ilyen savaborsa dolog.
Bízom benne, hogy tudom hozni ezt, így van.
Hát és én amennyit alatt... hallottam azok alapján, ezt éreztem. Persze, hát majd a továbbiakra én is kíváncsi vagyok, de akkor ez lehet az, ami miatt végül vonzó lett neked ez a műsor?
Igen. Nyilván nagyon egyszerűen hangzott, amikor a felelős szerkesztő elmondta, hogy ó, hát bejössz, és akkor itt be semmi, egy órát kell beszélgetni, és akkor kész is a műsor. És ez egyébként nagyon vonzó volt, hogy színesen lehet, hogy nem csak a szakmáról, egyébként a szakmáról is, de hogy sokkal kiterjesztettebb szárnyal lehet egyéb témákról is, amik egyébként érdekelnek. Tehát amit mondtam, hogy ez az ajtó, hogy él ez a kettősség bennem, hogy kipróbálni új dolgokat, hogy most ugye így ülök itt nálad a stúdióban, de most volt nemrég egy motoros fesztivál, ugye itt a napokba oda, pedig a Bakancsba és a Bőrcsekibe, és akkor megjelenik az, aki egyébként motorozik, és hogy látja a motoros ezt a nőt, aki most itt ül a stúdióban, és hogyan látom én azt a motoros nőt, aki aztán vagányan felpattan.
Akkor meg mondd, mi van még? Mert motorozást nem tudtam.
Van. Kérlek szépen, a jégautózás volt egy nagyon nagy élmény az életemben. A jégautózás az Svédországban volt. Van egy Arjeplog nevű település, ezt úgy képzeld el, hogy Stockholmtól még északra olyan 750 kilométerre cudar hideg van, tehát mínusz 27 fok van, és ott ilyen befagyott tavakon lehet driftelni. Tudod, mi az a driftelni?
Igen, azt tudom.
Jó. Én nem tudtam nagyon sokáig, na ott megtudtam.
Hát mondjuk, ha meg kellene fogalmazni, akkor, hát ugye ezt többnyire autókkal csinálják,
igen,
többnyire ez az, amit betiltanak.
Hogyne, így van, de nem ezt, ott. De
igen,
nem
igen, ott. Igen, tehát hogy ez az a tevékenység, amit ami azt hiszem, hogy most nem is biztos vannak pályák, ahol lehet, de ezt az ilyen Margit-sziget,
nem
ott, meg szokták próbálni, vagy volt idő, és akkor ebből ilyen nagy balhék voltak.
Na, én nem a balhésok közé tartozom, hanem azok közé, akik olyan helyen próbálták ezt ki, ahol ez engedélyezett, sőt, kifejezetten erre szól az invitálás, vezetéstechnikai napokat töltöttem ott, aminek egyébként része volt az is, hogy olykor kilincsel előrefele halad az autó, tehát amikor a kormánnyal és a gázpedállal úgy vezeted az autót, hogy egyébként te uralod ebben a stabil helyzetben, amiből picit is kimozdul, akkor már nem így megy az autó.
És mindezt a jégen?
És mindezt a jégen, igen, befagyott a vakon, úgy, hogy persze ott van
De hívogató!
Úgy, hogy ott van egy instruktor, aki tartja az autókat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egyébként ezek a...
Ez menő amúgy.
Az autóiparnak vannak, az európai autóiparnak vannak itt ilyen tesztelőüzemei.
Ezt akartam kérdezni, hogy csak nem tesztelés.
De tesztelőüzemek, ahol ilyen szélsőséges időjárási körülmények között, tehát mínusz 27 fokban tudják azt nézni pontosan, hogy egyébként a fék hogy reagál, egyébként az abroncs hogyan reagál, egyébként a vezető hogyan reagál, mert én azért feltételezem, hogy ők azért valamiféle adatot ebből is nyernek, hogy ott ül egy 50 pluszos nő, aki egyébként nem tudom én így vezet, és abban a kanyarban ezt csinálja. Tehát ez egy ilyen együtt gondolkodás, és akkor megy elől az instruktor, és követi öt autópárban ülsz, mindig kettesében ülünk, és az ő utasítására végzünk bizonyos gyakorlatokat, helyzetgyakorlatokat, de mondom, a napnak a nagy része arról szól, hogy kilincsel előre megy az autó driftelve ott a jégpályán, a hófalak között, tehát nem tud baleset történni, mert ezek erre a célra épített pályák biztonságosak, és ott az a szakember, aki mondom, többnyire autóversenyző, de legalábbis
valamilyen
mérnök. És
biztosan be van fagyva az a tó?
Egész biztosan be van.
Nagyon vastagon?
Igen, több méter vastagon van befagyva. Azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen
a mínusz 27 fokon jár.
Egész biztos lehet, és azért ez egy szubarktikus terület, az azt jelenti, hogy itt bitang hosszú a tél, nagyon rövid anya, és nagyon hideg, cudar hideg, tehát azért ez...
Tehát ez nem egy vagy-vagy.
Nem.
Hogyha esetleg túl nagyot ütközöl, kilincsel, vagy fordulsz, akkor attól nem fog megrepedni semmi. Nekem ez volt az első gondolatom.
Nem, és akkor olyankor jön a mentőautó, hogyha esetleg a hófalon ragadsz, mert ugye előfordul ilyesmi, és akkor szépen kihúz onnan. Egyébként nagyon érdekes, mert amint visszaérkezem...
És neked ez egy kedves időtöltés.
Képzeld.
Milyen gyakran tudsz erre időt szakítani?
Erre nem tudok, volt módom, hogy ezt kipróbáljam, így van, tehát megpróbálhattam, de mondjuk erre konkrétan azért nem lehet rendszeresen.
Akkor csak említetted úgy, mint számodra egy fontos...
Mint mondjuk egy szélsőséges, egy ilyen szélsőséges próba, ahol hát azért Budapest utcáin nyilván nem fogsz driftelni, és egyébként én is azt gondolom, hogy ilyen szinten nem tudnék, vagy nem akarnék egy ilyen csapathoz tartozni, aki egyébként ezt illegálisan végzi, de mivel ez egy...
De van, biztos, hogy van ebben legál, hogy ne lenne, hát ebben vannak versenyek.
Így van, egyébként van driftver, tehát persze. Pontosan van olyan autóverseny, aki
bajnokok,
elbeindul,
akik
így van.
Persze,
így van,
és ez
így
egy nagyon-nagyon komoly technikai, fizikai, mindenféle sport.
Igen. De visszajöttem Budapest utcáira, és balesetmentesen közlekedem, és óvatos, és abban a pillanatban visszaáll az a reflex, ahogy itthon vezettél. Tehát, hogy ez azért nem épül be, az nagyon jó, hogy megérezt, hogy milyen, amikor csúszik az autó, meg nagyon jó, hogy megérezt, hogy mondjuk egy kanyarban, amikor az életösztön azt diktálna, hogy a féket kell nyomni, de itt azt kiabálja az instruktor, hogy gáz, 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 és neked a gázt kell nyomni ahhoz, hogy meg tud ezt a produkciót csinálni. Na szóval jó egy kicsit így időnként kilépni a komfortzónából. Szeretem.
Igen.
Ezt szeretem.
Igen. Nagyon érdekes. Most, ahogy beszéltél róla, akár autós műsorod is lehetne.
Akár.
Na de, neked van az Egy Életem című műsor, és ebből is az derült ki, hogy kipróbálsz te dolgokat, tehát mész, és megnézed, hogy mi milyen, és mi az, amit tetszik. Na, erre biztatjuk a hallgatókat, hogy hallgassanak téged, és aztán mindenki válogathat. És én meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, és szeretettel várom a hallgatókat 2 órától ma.
Így van, Babik Edit, az Egy Életem című műsorvezetője volt a vendégem, ő volt ma a napembere, és ahogy ő is mondta, 2-től 3-ig, ez minden péntekre érvényes mostantól. Minden pénteken 2 és 3 között őt hallhatjátok. Most pedig zene, hírek, és aztán jövök vissza, és folytatjuk az életünk dolgaival. Maradjatok ti is!